76,4, és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kilenc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Változatos és izgalmas programokkal várják a látogatókat a Szent István napi rendezvény sorozat szervezői a Nemzet fővárosában. A szombaton kezdődött 4 napos ingyenes fesztiválon a zenei, gasztronómiai és kulturális események célközönsége mellett a családi, illetve gyerekprogramok iránt érdeklődők is megtalálhatják a számukra legkedvesebb időtöltést, közölték a szervezők. Mintegy 20 rendezvényhelyszínen több mint 100 program közül válogathatnak azok, akik Budapesten ünneplik Magyarország születésnapját. Sokkal egyszerűbben lehet majd belépni az állami weboldalakra, például a magyarország.hu weboldalra, az Egészségablak vagy a ESJA felületére a szeptemberben induló digitális állampolgárság programmal, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba az alkalmazás előnyeit ismertetve kiemelte, hogy az alkalmazással igazolhatják személyazonosságukat, nem kell magukkal vinniük a személyi igazolványt. Elérhetjük, letölthetjük és hitelesítve továbbíthatjuk a személyes és a gépjármű adatokat. Lehet majd időpontot foglalni a kormányablakba, és a telefonról egyetlen gombnyomással igényelhető majd erkölcsi bizonyítvány, sorolta az államtitkár. Országszerte 204 MOL töltőállomáson található ingyenes csipleolvasó, ahol segítenek az elkóborolt kutyák azonosításában, közölte a MOL a Magyar Távirati Irodával. A közleményben az augusztus 20-ai ünnepségek közelettével felhívják az állattartók figyelmét arra, hogy az erős fény és hanghatással járó jelenségek, mint például a tűzijáték, sokkolóan hatnak az állatokra, ijegységükben elkóborolhatnak. Ennek elkerülésére azt javasolják, hogy a tűzijátékok idejére engedjék be kedvencüket a lakásba, valamint amennyiben sétálni indulnak, bilétával ellátott nyakörvel és pórázon tegyék. Augusztusban megkezdődött a parlagfűszezon, ráadásul az idén a hetekig tartó kánikula, illetve előtte a csapadékos időszak kedvezett a gyomnövény szaporodásának. A következő napokban, hetekben rohamosan növekedhet a pollen koncentrációja, ezzel egy időben hevesen jelentkezhetnek az allergiás tünetek. A szezon előreláthatólag erős lesz, amelynek mértékét az augusztusi és szeptemberi időjárás nagyban befolyásolja. A tömeges virágzás során a tartós, esős időszakok átmenetileg visszavehetik a pollen terhelést, azonban a záporok, zivatarok csak rövid időre tisztítják meg a levegőt. A szezon tetőzése az előző évek tapasztalatai alapján augusztus végén, szeptember elején várható. Szeptembertől egy most megjelent kormányrendelet tervezet értelmében tilos lesz bevinni az iskolákba olyan tárgyat, amely a tanulást akadályozza, vagy a diákok testi épségét veszélyezteti, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. Rétvári Bence azt írta, társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány az iskolákba be nem vihető, illetve korlátozottan bevihető tárgyakról szóló jogszabálytervezetet. A javaslat szerint szeptembertől tilos lesz olyan tárgyat az iskolába bevinni, amely a közbiztonságra veszélyes, amelyet a büntető törvénykönyv, illetve a szabálysértési jogszabály tilt, valamint amely 18 éven aluliaknak nem értékesíthető. Nem tiltott, de használatukban korlátozott tárgyak lesznek a mobiltelefonok és más okoseszközök. A jogszabály betartásáról az iskolának kell gondoskodnia, a pedagógus ezért jogosult lesz a jogszabály betartásának ellenőrzésére. Szombaton is megdőlt az országos napi melegrekord. Szerdához hasonlóan Baján ismét 40,4 Celsius fokot mértek, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán szombat délután. Az erre a napra vonatkozó korábbi rekordot 37 Celsius fokot Baján és Kübekházán rögzítették 2022-ben. Híreink végén az időjárásról. A sok napsütés mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből napközben helyenként késő délutántól délfelől már nagyobb számban lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél csak zivatarok környezetében lesz erős vagy viharos. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 39 fok között valószínű. Késő estére 22 fokig hűl le a levegő.
Reklám.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Fly away. looking for the summer. Aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál a szerkesztő Kojsze Péter. Mai adásunkban először Szilvásváradra látogatunk, ahol lassan két évtizede, augusztus első vasárnapján szabadtéri evangelizációt tartanak a református kerek templom kertjében. 2007 óta minden évben megszervezik az alkalmat, melyre nem csak Szilvásváradról, illetve a környező településekről, városokból érkeznek a hívek, hanem akár határainkon túlról is. Deliné Horkai Mertával, helyettes lelkipásztorral beszélgetünk a következő percekben. A felvételt Huszár Kata készítette.
Az első alkalma az 2007-ben volt, augusztus 5-én, amikor is még az akkori esperes úr, nagy tiszteletű Kádár Zsolt, esperes úr, ötlete volt ez, és a néhai Csiha Kálmán volt az akkori első szolgálattevő, és hát egy nagyon áldott alkalom volt, így egyházmegye által is megtámogatott, és ez most már immáron ugye 17. alkalommal vagyunk most jelen, és rendeződik meg ez a csodálatos alkalom, teljes mértékben az egyházmegye támogatásával, és hát gyakorlatilag a rendezésével, de azért elég erősen szabad kezet ad így a gyülekezetnek is, úgyhogy évről évre, mindig augusztus első vasárnapjának délutánján van ez a szabadtéri evangelizáció, és hát egy kicsit olyan hangulata van az egésznek, legalábbis az én benyomásom ez volt, mikor legelőször 2011-ben részt vettem rajta, hogy mint a hegyi beszéd, hogy az emberkék szépen gyerekekkel, mindennel, szépen a füvön, plédeken, kinek ahogy jól esik, és akkor hát ugye szólt az evangélium, szóltak a dicsőítések, az énekek, és ez egyre inkább bővül azóta már, tehát már most már mondhatom azt, hogy nem is annyira csak egyházmegyei jellegű, hanem regionális. Tehát ugye mi itt határszél vagyunk megyét illetően, és ugye a Borsod-Gömöri rész is átjár nagy aktivitással, sőt, mi több, mondhatnánk Kárpát-medenceinek is, mert voltak már erdélyi, aztán most is vannak felvidéki testvéreink, aztán Kárpátaljáról is voltak, már szolgálattevők is voltak ezekről a vidékekről, úgyhogy tehát egy egyre szélesebb kör. És most meg még külön van egy nagy örömünk, hogy a helyi gyülekezeti tagok is elkezdtek szolgálni ebben a tekintetben. Jó hírét vitték ennek az alkalomnak. Ugye mi most úgy rendezzük ezt, hogy gyülekezeti tagokkal és a presbitériummal közösen megbeszéljük. Tehát ugye Karászi nagytiszteletű úr volt az, aki ezt ugye szervezte egészen 2022-ig. 2022 március vagyok én helyettes lelkész itt a gyülekezetben, és mi, tehát én arról tudok beszámolni, ugye, amit mi szerveztünk már, ez most a harmadik alkalom már, hogy mindig a presbitériummal megbeszéljük, és akkor így imádságban hordozzuk azt, hogy ki is legyen akkor a szolgálattevő, és hogy is legyen. Minden alkalommal más szolgálattevő van, és igyekszünk, tehát arra is odafigyelni, hogy messze vidékről is akár, tehát hogy minél inkább megismerni a mi református egyházunkat, mert azért egységesek vagyunk mi, mint reformátusok, de azért vannak tájegységek, vannak helyi szokások, különböző szokásjogok, és azért azokat nem árt megismerni. Így történt a mostani, hogy szerepelni voltak a népdalkörrel a kis asszonyaink a gyülekezetből, egy önkormányzati nyugdíjas klub, és ahol szerepelni voltak egy ünnepségen, ott több fellépő volt, elkezdtek beszélgetni, kiderült ott is, hogy reformátusok vannak közöttük, és olyan nagy barátságot kötöttek, hogy bizony ők is ajánlkoztak, és a mieink is meghívták, úgyhogy most van egy plusz népdalkörünk, most itt a maklári csapat így van itt köztünk, hogy egy ilyen barátságból induló, de aztán a Gedeon társasággal is sikerült most kapcsolatot teremteni, beszélgetni, és akkor ők is tiszteletüket teszik most itt köztünk, hogyha most egy nagyon-nagyon széles repertoárral készülünk, ahhoz képest például, ami az ezelőtti volt, bár tavaly például Dészabó Dániel, nagyon örültünk a szolgálatának, ő volt a szolgálattevő, csodálatos alkalmat töltöttünk együtt, úgyhogy minden alkalomra más-más szolgálattevő, és mindig nagyon áldásos, és azt mondhatom, hogy egyre áldásosabb. Jövőre is gondoltunk már, ha Isten éltet bennünket és megtart, akkor ifja Pocsai Sándor feleségével, Törvisi Timeával jönnének, amennyiben be tudják még az idejükbe kalkulálni, mert ezt már tavaly kértük, úgyhogy elég leterhelt nekik is a nyaruk. Úgyhogy nagyon örvendezünk, és a gyülekezet körében is egyre népszerűbb, egyre nagyobb hangsúly van rajta, egyre többeket vonunk be, és egyre inkább érzi. Talán majdnem mondhatnám azt, hogy nem is tűnik fel, hogy ez egy egyházmegyei rendezvény, mert olyan intenzitása van benne a helyi gyülekezet, hogy tényleg a presbiterek, a gyülekezeti tagok, asszonyok sütnek, recepteket cserélnek, aztán felajánlásokat kapunk most már egyre inkább, egyre jobbakat. Úgyhogy népünnepélyé kezdik kinőni magát, aminek mi végtelenül örülünk.
Mennyire más egyébként egy ilyen szabadtéri evangelizáció, akár a hangulatát, akár a szellemiségét tekintve, mint egy vasárnapi igehirdetés a templomban. Igen. Könnyedebb, közvetlenebb? Mert valahogy így ebből azt éreztem, ahogy ugye említette tiszteletes asszony, hogy ülnek a füvön, plédeken, gyerekek, nagyok, igen, tehát csak egy közvetlenebb hozzászólást és kapcsolatot teremt.
Való igaz. Hát az Isten tiszteletünk azért az egy eléggé kötött liturgia. Nyilvánvalóan itt is megvan a liturgiája egyébként, mint az egésznek, viszont a tényleg valóban szabadabb, valóban közvetlenebb. Egy kicsit kijövünk a templom falai mögül, ez már ad ennek egy egészen más érzetet ugye az embernek, és az, hogy ez a hadd fogalmazok így, hogy jövésmenés, tehát föláll, odébb megy, aztán egymásnak ahogy teret engednek. Aztán jaj, ő nem hozott, én figyeltem ilyet például tavaly előtt is volt, hogy jaj, ő elfelejtett most kispárnát hozni, ő meg a kis székét hagyta otthon is, és csodálatosan gyorsan megosztják a plédjeiket is, úgyhogy több család is el tud férni egy pléden, úgyhogy ez mondjuk egy református istentisztelet keretében, egy vasárnapi főistentisztelet nem igazán mondható azért így el, tehát ebben valószínű, hogy teljesen más, és ami még talán különlegesebb ezzel kapcsolatban, hogy ugye templomi istentisztelet vagy pedig kültéri, az pedig az, hogy ez olyasmi, mint amikor az Úr Jézus szerte járt és hirdette az evangéliumot, hogy itt is az van, hogy egy egészen más hangulata, lelkülete van, hogy a fák alatt, a madárcsicsergés, halljuk a vonatfüttyöt, tehát zajlik az élet mellettünk, és közben itt van egy békesziget, itt van egy kis elcsendesedési lehetőség, és tényleg ott vagyunk az Úristenek a lábainál, az Úr Jézus lábainál, és valóban, tehát az evangélium szól, itt lelkek térnek meg, tudunk konkrét példákat rá, vagy megérintődnek, vagy beékelődnek, vagy be simulnak igazából a gyülekezeti életbe, ilyenekről is tudunk, úgyhogy másabb, teljesen másabb, viszont mégiscsak ugyanarról van szó, tehát az üzenet azért ugyanaz, meg az evangélium.
Honnan érkeznek általában ide egyébként? Mert gondolom, hogy Szilvás Páradról ugye természetesen a gyülekezet tagjai, hogy említette is tiszteletes asszony, nagy szeretettel vesznek részt már az előkészületekben is, de a környékről és a távolabbi vidékekről is jönnek ide érdeklődők?
Igen, igen, mint ahogy említettem az imént, hogy már ilyen regionális jelleget ölt lassan a dolog, való igaz, tehát igazából két részre bontanám. Az egyik a környék. Aztán szélesebb körzet az egyházmegye. Aztán ugye, mint ahogy említettem, a mellett mi határszél vagyunk Nagyvisnyóval, ugye, megyei határ. Még azért nagyon baráti és közvetlen viszonyt ápolunk a borsodgömöriekkel. És akkor ez a kör, ugye, valahogy nem is tudom, ez valahogy evidencia, hogy részt veszünk egymás alkalmain, viszont nagyon sokan a másik oldala a dolognak, hogy viszik jó hírét. Tehát azért itt vannak olyanok, hogy például úgy beszélik meg a családi találkozót, hogy a messze lakó gyermekek vagy azok barátai ilyenkor jönnek haza, és ezen részt vesznek. Ugye azok elviszik, akkor már annak baráti köre is jön. Tehát tudunk ilyeneket, hogy például Dunántúról vannak itthon gyerekek, unokák, aztán tudunk olyanról, hogy külföldön vannak, és ide orientálódnak erre, ilyenről. Nyilván nem sok van, nem ez a többlet, de vannak ilyenek is, úgyhogy bizony eléggé széleskörű, és meg szoktuk hirdetni, hála Istennek az önkormányzattal is jó a kapcsolatunk, és ott a turisztikai vezető, aki intézi ezeket a különböző programokat, ők is mindig rákérdeznek, mindig megkérdezik a templom nyitvatartást, milyen olyan alkalmaink vannak, amire, vagy mikor vannak egyáltalán alkalmaink, és ők ezt hirdetik a saját honlapjukon is, és sokszor a turisták is eljönnek, tehát akik éppen itt vannak, akkor ma is például a délelőtt istent Szeleten is voltak olyan, hát úgymond turisták, mert hogy ők most pihennek itt Szilvásváradon, messzebbről érkezve, viszont reformátusok, templomjáró, gyülekezeti tagok, és természetesen eljönnek és részt vesznek istentiszteleten is, ugyanúgy ezeken a délutáni, vagy jobban ezen a szabadtéri evangelizáción is. Úgyhogy elég széles körű, és eléggé összetett, tehát sokrétű az itteni kis csapat, vagy a letelepedett gyülekezet.
Az elmúlt percekben Deliné Horkai Márta helyettes lelkipásztort hallották. Az idei rendezvényen a Noszvai Dicsőítő Zenekar, a Felsőtárkányi Dicsőítő Csoport, a Szilvásváradi Gyülekezet Énekkara, valamint a Gedeon Társaság bizonyságtevői szolgáltak, illetve Varga Zoltánt, a Szilvásváradi Gyülekezet testvérgyülekezetének szádalmásnak a lelkipásztorát kérték fel igehirdetésre.
Számomra nagy ajándék és kiváltság, hiszen mi már több mint 30-jel járunk ide, én lelkipásztorként 22-jel pontosan, és nagyon-nagyon sok alkalmat együtt már eltöltöttünk. Itt az evangelizációkon is már többször részt vettünk, és mindig csodáltam azokat, akik szolgáltak előttem, áldott igehirdetők voltak, és számomra nagyon nagy meglepetés volt, amikor megszólítottak, hogy a mai alkalmon majd én szolgálok. Tehát ez teljesen kegyelem és ajándék számomra.
Egy picit, hogyha megtudhatunk a szádalmási gyülekezetről is, mit lehet tudni?
A szádalmási gyülekezet 22 éves, mint anyaegyházközség, mint gyülekezet, természetesen sokkal idősebb, több mint 300 ilyen keresztül beszolgáló lelkészei voltak, és 22 ezeret a gyülekezet úgy döntött, hogy anyaegyházzá szeretne válni, és megkezdett minden munkálkodás, feladalmazást, átépítette a régi iskolát, amely már majdnem romos állapotban volt, és gyönyörű szép parókia, a gyülekezeti teremé, és megszólítottak, családommal oda költöztünk, és így mihelyt megérkeztem szádalmásra, azonnal szóltak, hogy Szilvásvárad, és én a Szilvásváradon megérkeztem, nagyon megkedveltem, és sok-sok-sok alkalommal járunk ide szádalmásról, tehát felvidékről onnan tőlünk.
Akkor azt lehet mondani, hogy jó a két gyülekezet közötti kapcsolat?
Igen, nagyon jó, barátias. Tehát amikor az előző lelkész is ezt szeretnénk most képíteni a tisztetes asszonnyal, az előző lelkész pásztorral, Karász Jati, a tisztetes barátommal oda-vissza alapon szolgáltunk, szószécserék voltak, és ezt természetesen mindig egybekötöttük egy gyülekezeti kirándulással, tehát mi jöttünk ide szilvásárra, a szilvásárteseik jöttek hozzánk, és ez így működött, és mivel most lelkészcsere is van, szeretnénk ezt a kapcsolatot újból megújítani, és folytatni ott, ahol eddig is tartottunk együtt egymással.
Milyen tervek vannak itt a kapcsolat szorossá tételében, illetve a közeli jövőben?
Tegnap kaptam egy telefonhívást, hogy mi már, ahogyan működünk, hogy említettem, hogy 2 évtizedes a gyülekezetek között, a települések között már 3 évtizedes, sőt már lassan 4 évtizedes kapcsolat lesz. Felmerült az a gondolat, hogy nem lehetne ezt ilyen testvérgyülekezet kapcsolat szerződést is. És mondtam, nagyon öröm, hát ez eddig is volt papír nélkül, de legyen ennek nyoma, tehát most ilyen formában, és szeretnénk, mivel most mi érkeztünk egy csapattal, 12-en érkeztünk, mint az apostolok, ennyien tudtunk most eljönni, szeretnénk majd a szilvásárokat visszahívni mi hozzánk, tehát így szeretnénk, hogy egymás alkalmait meglátogatni gyülekezeteket, és ugyanúgy megélni ezeket a közös örömeinket. Úgy, ahogy mi jöttünk ide örömmel, úgy vissza fogjuk várni, mert maga tisztetes asszony említette, hogy ő még soha nem járt ott. És mi nagyon örülnénk, hogy aki még nem járt ott, mi felénk a mi vidékünkön, hát a Gömörszék vidéke, Rozsnyó és Krasznahorka vára mellett vagyunk nem messze, tehát egy nagyon szép vidéken. És szeretnénk ezt tovább, ezt a kapcsolatot bővíteni és ápolni természetesen.
Milyen üzenettel, mondanivalóval jött mostan ide a Felvidékről Szilvesváradra?
Fú, hát akkor megtudtam, hogy szolgálnom kell, és hogy én leszek az ige hirdető, akkor elkezdtem gondolkozni, és hát Isten azt az igét helyezte elém, hogy amikor az Úr Jézusnak oda megy hozzá egy tanítvány, és azt mondja, hogy követlek akárhová mégy. Tehát Jézus követésről a mai világban, a mai helyzetben, körülmények között, hogy milyen annak az áldása, és milyen veszély is vannak, amikor az ember ezt nem veszi komolyan.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Megújult a Kazincbarcika alsói református gyülekezet temploma. A 14 millió 300 ezer forintos kormányzati támogatásból megvalósult beruházás során megoldották a csapadék és talajvíz elvezetését, kijavították a homlokzat hibáit és bádogos munkákat is végeztek az épületen. A Tiszán inneni református egyházkerület 5 millió forinttal támogatta a helyreállítást. A részletekről Bunzik Attiláné lelkészt kérdezte Sütő Dávid Pelé.
Miért is szól a hálaadó Isten tisztelet?
Minden vasárnap azt gondolom, hogy ünnep egy református gyülekezet életében, de vannak a gyülekezet életében is különleges alkalmak. Ez egy hálaadó alkalom lesz a templomunk felújításáért. 2 évvel ezelőtt történt már, közel 2 éve, tehát nem egy friss esemény ez, de egy kicsit talán el is késtünk a hálaadással, de ezzel nem is lehet elkésni. Mégis, hogy 2024-re esett ez az időpont, ennek több oka is van. Kazincbarcika város most ünnepli a 70. születésnapját. Szerettük volna, hogyha a születésnapi programok sorozatában van egy olyan alkalom is, ami Sajó Kazincról szól, hiszen azt mondhatjuk, hogy egy fiatal városnak a legrégebbi város része Sajó Kazinc, és a műemléktemplom is a városnak az egyik legrégebbi épülete. Másfelől a 2024. év az Egresi Bénihez is kötődik, hiszen ő Sajó Kazinc szülöttje, és most emlékezünk a születésének 210. évfordulójára. Amikor ide kerültünk lelkipásztorként, akkor a férjemmel együtt, úgy előre tekintve, volt egy nagy álmunk. És ez az volt, hogy 2024-re Isten segítségével, hát ha meg tud újulni a templom, hát ha meg tud újulni a parókia és a gyülekezeti ház. Hát nem vagyunk elégedetlenek, bár nem vált minden álmunk még valóra, de sikerült a parókia felújítása, túl vagyunk most már a templom felújításon, és hálaadással mondom azt is, hogy ebben az évben elkezdődik a gyülekezeti ház felújítása.
És a templom, illetve hát akkor itt említettük a parókiát is, hogyan újultak meg, milyen felújításon esett át ez a két épület?
A parókia felújítása 2017-18-ban történt meg, nyilván az egyházkerületi támogatással, így fogadott minket a gyülekezet, hiszen 2017. augusztusában kerültünk ide, és a parókián nyílászárók cseréje történt meg, festés, burkolás, tényleg elmondhatom, hogy a fürdőszoba felújítása egy szép lelkész lakás, mondhatunk most magunkénak, ahol tényleg örömben telnek a mindennapjaink. A templom felújítás tervezése az egy hosszabb folyamat volt, mivel műemlék a templom, ezért sokféle engedély beszerzésére is szükség volt, és azt gondolom, hogy időben kezdtük el ennek az előkészítését. 2020 volt az az év, amikor már nagyon bántotta a szemünket az omladozó vakolat, a túlcsorduló csatorna, ahogy nem vezette le a vizet, a megkopott falfestés, és akkor a presbitérium úgy határozott, hogy különös figyelemmel kísérjük azokat a pályázatokat, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy segítsék ezt a felújítást, és akkor 2021-ben ugye a Magyar Templomfelújítási Program keretében, amit a magyar kormány hirdetett meg, a mi gyülekezetünk is kért, és kapott 14 millió 300 ezer forintot. Addigra, mire megérkezett tulajdonképpen a pályázati támogatás, addigra mi próbáltuk beszerezni a műemléki szakértői véleményeket. Nagy József András volt az, aki az engedélyezési, kivitelezési tervet elkészítette, és hát azt gondoltuk, hogy ez az összeg elég lesz majd arra, hogy tervezett célokat megvalósítsuk. Amit nagyon szerettünk volna, az az, hogy a homlokzat megújuljon, és a csatorna cseréjét, aztán a templom körül a vízelvezetést, illetve a hajó részen az ablakok cseréjét. Igen ám, de közben jött egy Covid-járvány, és utána jött egy olyan válság, ami azt gondolom, hogy tényleg az ország minden területén, mindenhol éreztette a hatását, és az építőiparban különlegesen, így az a támogatás, amit kaptunk, az nem fedezte már ezeket a munkálatokat. És tényleg az Isten gondviselését annyira megtapasztaltuk abban, hogy akkor segítőkezet nyújtott a Tiszáni Neni Református Egyházkerület, hiszen felkínáltak egy olyan lehetőséget, hogy a pályázatban megjelölt programot, hogy meg tudjuk valósítani, ők kiegészítő támogatást adtak. Így kapott a mi gyülekezetünk is 5 millió forintot. És ezzel együtt, illetve a gyülekezet önerejével sikerült mindazt, amit elterveztünk, meg is valósítani. A gyülekezetnek nagyon nagy az áldozatkészsége, tehát az előkészületi munkák közel 4 millió forintba kerültek, tehát a szakértői vélemények, a tervezés, és a végén pedig szintén azzal szembesültünk, hogy voltak pótmunkák, amire nem számított a gyülekezet. A hajó rész az látszik is, hogy elválik a vakolat a toronytól. A műemléki javaslatra egy egységes simított vakolatot kapott, és nyilván ez azért plusz költségekkel is járt. Tehát az egy ilyen 4 millió forintos költség volt, amit szintén önerőből tudtunk fedezni. Összességében a templom felújítása közel 27 millió forintba került. Nagyon áldozatkész ez a gyülekezet. Nem csak a templom felújítás terén, hanem minden más eseményen, programban, bármilyen célt tűzünk ki magunk elé, ezt tapasztaljuk meg, hogy szívesen, tényleg hálával adnak azzal a lelkülettel, hogy amiük van, azt ők Istentől kapják, és amikor adakoznak egy célra, akkor ők azt úgy érzik, mintha neki adnának köszönetként vissza valamit.
Említette, hogy műemlékvédelmi templom, műemlékvédelem alatt áll. Mit lehet tudni a templom történetéről, ha egy kicsit felidéznénk, hogyan jutott el idáig, hogy most megújulhatott?
Úgy olvastam a dokumentációkban, a régi írásokban, forrásokban, hogy három periódusban épült a templom. Nyilván műemléki jellegét is onnan kapta, hogy több száz éves múltra tekint vissza. A legkorábbi része, a nyugati vége a hajónak, az a 13. századra datálják. Vannak ott olyan műemléki emlékek, amik erre engednek következtetni. Aztán bővítették a templomot 1526-ban, kelet felé, és 1792-ben épül hozzá még egy kis toldás, illetve a torony. Ugye a türelmi rendelet után, amikor már engedélyezik, hogy a reformátusok is építhetnek tornyot a templomukhoz. Tehát azt lehet mondani, hogy három periódusban épült meg a templom.
Mai háladó Isten tiszteleten itt említettük, hogy Egressy Béniről is megemlékeznek. Ő hogyan kötődik a Sajó-Kazinci gyülekezethez? Mi is ennek a története?
De Egressy Béni eredeti nevén ugye Galambos Benyáminnak hívták. Az ő édesapja Galambos Pál itt volt ebben a gyülekezetben református lelkész, akkor, amikor Benyámin fia született. Maga Egressy Béni azt hiszem, hogy 2 vagy 3 éves koráig élt itt a parókián a lelkész családdal, utána elhelyezték az édesapját, de úgy emlékezünk rá, mint Sajó-Kazinc szülöttjére, és azt gondolom, hogy ő, amit az utókornak hagyott munkásságával, életfelfogásával, hazaszeretetével, tenni akarásával és olyan kitartó tanulni vágyásával ebben mutat nekünk is példát, és azt gondolom, hogy nagyon sok magyar embernek még.
Hogyan emlékeznek meg róla, akár a mai hálaadó Isten tisztelten, vagy általánosan hogyan szoktak megemlékezni róla?
Minden évben a születésnapján van megemlékezés róla. Ez van, amikor a várossal együtt történik. A városban is van Egressy Béninek egy mellszobra, és ott is szoktunk koszorúzni együtt a város vezetőivel, illetve itt a gyülekezetben minden olyan vasárnap, ami közelesik április 21-éhez, megemlékezünk róla néhány gondolatban, és itt a templomkertben is van egy emlékmű. Ilyenkor mi is megkoszorúzzuk, és ott az emlékmű mellett el szoktuk énekelni a szózatot.
Gyülekezet az hogyan készült a mai alkalomra? Itt már beszélgettünk kicsit a gyülekezetről. Milyen hangulatban telt az Isten tiszteletre való készülés?
Legalább olyan izgatottak voltak, mint a lelkipásztorok. Nyilván, mivel ilyen hálaadó Isten tiszteletek viszonylag ritkán vannak egy gyülekezet életében, azt szeretnék, hogy minden szépen sikerüljön, és minden mozzanata ennek az Isten tiszteletnek, illetve az utána következő szeretett vendégségnek az Isten dicsőségére legyen. Elmondhatjuk, hogy nagyon aktívak a gyülekezet tagjai. Elég nagy létszámú presbitériumunk van. 21 presbiter van, és 4 pótpresbiter. Valamilyen módon mindenki igyekszik kivenni a részét a szolgálatban. Tényleg ki milyen talentumot kapott, van, aki a kétkezi munkával tud szolgálni, van, aki kis igekártyákat készített, az asszonyok nagy része nyilván a szeretett vendégségre készül inkább, sütnek, de például olyan jó volt látni, hogy hétfőn és kedden, ezen a héten, ahogy készültünk az ünnepségre, olyan szorgos kezek megjelentek délután a templomkertben, és tényleg az összes virágágyást szépen rendbe tették, hogy úgy minden arról szóljon, hogy ünnep lesz a gyülekezet életében.
És említette, hogy azért visszatekinthetünk, hogy azért még nem is olyan régen kerültek ide. Ezt hogyan fogadták, és hogyan élik meg a Sajó-Kazinci gyülekezetben a szolgálatot?
Mielőtt ide kerültünk volna, több mint 20 évig szolgáltunk 3 gyülekezetben a férjemmel, Sajó-Kazán, Sajó-Ivánkán és Ózd Sajóvárkonyi gyülekezetben, és 2017-ben nyugdíjba vonult innen a lelkészházas pár Tóth Sándor és felesége, és akkor a gyülekezet gondnoka és presbiterei megkerestek minket, hogy szeretnék, hogyha eljönnénk ide lelkipásztornak. Ott is szerettünk szolgálni. A kisebb gyülekezetekben tudtuk, hogy ez más lesz, és talán nehezebb is lesz. Hiába egy helyen vagyunk, de sokkal nagyobb az a közösség, akik között szolgálni kell. Nagyon-nagyon sok öröm ér a mindennapokban is. Tehát nem csak abban, hogy vasárnap szinte teli templom előtt prédikálhat az ember. Nagyon sok áldást tapasztalunk a gyerekmunkában. Itt 5 állami iskolában tartunk hittanórákat. közel 300 gyermek jár református hittanra. Mindig azt szoktam mondani, hogy velük már lehetne nyitni egy újabb református iskolát. Igyekszünk őket nagyon bevonni a gyülekezet életében. Családi istentiszteletekre hívjuk őket és a szüleiket, szeretteiket minden hónapban egyszer. Nyári tábort tartunk nekik 100 fővel, vagy van, amikor még többen is jelentkeznek. Egy hetes napközis táborunk van. Nagyon sok pozitívumot tudok mondani. Soha nem érezzük egyedül magunkat, és a mindenható Isten támogatása és gondviselése mellett azt gondolom, hogy nagyon fontos egy lelkipásztor szolgálatában az, hogy érezze azt, hogy a gyülekezetben is mindig segítő szándékú emberek és segítő kezek nyúlnak felé, és ezt itt mi megtapasztaljuk.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba, melyet újra meghallgathatnak az europaradio.hu oldalon. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket, a szerkesztőt, Kojsze Pétert hallották. Számítok önökre legközelebb is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Az elmúlt két vasárnap Jézusnak a csodálatos kenyérszaporítás után Kafarnaumban mondott beszédét olvastuk, a mai napon pedig e beszéd utolsó részét hallhattuk. Jézus arra tanítja az embereket, hogy a romolhatatlan lelki kenyér után vágyakozzanak, amelyet ő ad mindenkinek. Az általa adott kenyér valójában az ő teste, amely az örök életet jelenti a benne hívőknek. Az örök élet gondolatát erősíti meg a mai szakaszban is. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Vannak cselekedetek, amelyek jellemzőek egy-egy emberre. Jézus számára jellegzetes mozdulat a kenyér megtörése, amit az utolsó vacsorán tett. Mozdulata szavai egészen sajátosak. Kezébe veszi, megáldja, megtöri a kenyeret, és odanyújtja apostolainak. Más nem töri meg így a kenyeret. Más nem nyújtja így a kenyeret barátainak. Más nem adja önmagát, saját testét a kenyérben. Más nem töri meg, és nem áldozza fel magát minden egyes kenyér megtörésében. A mi Urunk mozdulata olyannyira sajátos, hogy az emmauszi tanítványok erről ismerik fel őt. Miután hosszan beszélgetnek útközben és lángoló szívvel hallgatják az idegen szavait, de nem tudják, hogy Jézus az étkezés során a kenyér megtörésehoz fordulatot számukra. Lukács evangélista így írja le élményüket. Amikor asszalhoz ültek, Jézus kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte és odanyújtotta nekik. Erre megnyílt a szemük és felismerték. Felismerték, mert ugyanezt tette pár nappal korábban az utolsó vacsora alkalmával. A közbeszédben is használjuk a kenyértörés kifejezést. Olyanokra mondjuk, hogy kenyértörésre viszik a dolgot, akik végérvényesen szakítanak, eltávolodnak egymástól, megszakítják barátságukat. Jézus esetében és az egyházi szóhasználatban éppen ennek ellenkezőjét jelenti a kenyértörés. Akik megosztják, megtörik egymással kenyerüket, azok szoros kapcsolatban állnak egymással, jó barátok. Jézus azzal a szándékkal osztja meg velünk a kenyeret, hogy önmagát adja nekünk. Az oltári szentségben valóságosan jelen van, és eledelül adja nekünk önmagát. Isten és az ember közti legszorosabb kapcsolat az, amikor a szent áldozásban magunkhoz vesszük Krisztus testét. A vasárnap akkor válik ünneppé számunkra, ha találkozunk Istennel. Fogadjuk el a Krisztus által megáldott, megtört kenyeret, mert ez jelenti számunkra az örök életet. Az oltári szentség közösséget teremt Krisztussal, továbbá a többi keresztény emberrel, valamint lelki megerősítést ad az egyén számára. A Krisztussal való közösséggel kapcsolatban ezt olvassuk a mai evangéliumi részben. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. A hívő ember arra vágyakozik, hogy egyesüljön Istennel. Nem akarunk Istenné válni, hiszen az már lázadás volna a teremtmény részéről a Teremtővel szemben, de kapcsolatba szeretnénk vele kerülni. Túl azon, hogy eljut hozzánk Isten üzenete, és megismerhetjük őt jelei által, egyesülni szeretnénk vele, mert boldogságunk teljességét benne találjuk meg. Isten pedig az oltári szentség és a szent áldozás által lehetőséget ad nekünk, hogy ez a vágyunk beteljesedjen már földi életünk folyamán. Az oltári szentség egyesíti mindazokat, akik Krisztus testét magukhoz veszik. Szent Pál apostol ezt így fogalmazza meg a korintusiakhoz írt első levelében. Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mert mindannyian egy kenyérből részesülünk. Már az őskeresztény idők igehirdetésében megjelenik a következő szemléletes jelkép, miként a gabonaszemek egyesülnek a kenyérben, és miként a szőlőszemek egyesülnek a borban, ugyanúgy egy közösségé válnak mindazok, akik ugyanazzal az élő kenyérrel, Krisztus testével táplálkoznak. A szentség harmadik hatása az egyén lelki megerősítése. Erre utalnak Jézus szavai. Ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Az eukarisztia tehát az életet jelenti számunkra, illetve az örök életet biztosítja. Az oltári szentség iránti tisztelet külső formája a szentségimádás, a belső tisztelet formája a szentáldozás. E kettő együtt képes megújítani a hívőket vallásuk gyakorlásában, és megújítani az egyház életét. Mindenható Istenünk, akit te kiválasztasz a papságra, és aki igent mond a papi hivatásra, annak világosan kell látnia az emberek lelki igényét. Fel kell mérnie azokat a feladatokat, amelyeket papként végezni fog a te nevedben. El kell sajátítania a megfelelő lelkipásztori módszereket, hogy érthető és korszerű választ tudjon adni a mai embereknek. De az emberi felkészülésen túl mindenek előtt rád kell bíznia önmagát, teljesen és visszavonhatatlanul át kell adni személyiségét neked. Adj, Urunk, a te népednek jó, szent hivatásukat hűségesen teljesítő, és Krisztust, a jó pásztort példaképünknek tekintő papokat.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, melyet Szabó József, Miskolc Diósgyőri plébános mutat be. Orgonán közreműködik Urbán Péter, az Egri Bazilika karnagya. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!
Thank you.